A rendbehozással meghosszabbítjuk a dolgok élettartamát. Pénzt takarítunk meg, és csökkentjük az ökológiai lábnyomunkat. Sokszor komoly fejtörést okoz, hogy kísérletezünk-e a rendbehozással, vagy inkább engedjük el az adott tárgyat vagy embert. Repair, hogyan hozhatjuk rendbe az elromlott tárgyakat, kapcsolatainkat és társadalmunkat? A könyvet a Tipotex kiadó jelentette meg. Egyik szerzője Érdi Péter, őt hallhatták délelőtt itt a Trend FM-en, másik szerzője pedig Szvetelszki Zsuzsa, aki pletyka kutatóként a társadalmi kapcsolatok szakértője, azért is kérdezem most főleg erről. Arra gondoltam, hogy talán a dolgok megjavítása kapcsán neki nem elsősorban a fogyasztás jut eszébe.
Nekem először az jutott eszembe, amit egyébként Csányi Vilmos etológustól tanultam annyiszor a könyveiből is, és az előadásaiból is, hogy ugye kétféle közösség van, a mesterséges és a természetes. A mesterségesnek az a célja, hogy egy feladatot elvégezzen, mondjuk egy intézmény, vagy egy munkahely, bármi. A természetesnek, mondjuk egy kis közösségnek az a célja, hogy fennmaradjon. Na most, ha ez a célja, hogy fennmaradjon, és ugye látunk falvakat, amik évezredeken keresztül fennmaradnak, akkor belátható, hogy ez nem mindig egy hibátlan közösség, vagyis akadnak problémák, akadnak gondok, a kapcsolatokban felvetődnek olyan helyzetek, amiket kezelni, javítani kell. Tehát a javítás igénye az folyamatos, nem dughatjuk a fejünket a homokba, hogy nem kell valamit megjavítani. Az más kérdés, hogy a marketing megszületésével és előretörésével, nyilván a modern marketingre gondolok, ami nagyjából a 20. század elején a sajtó szerepének a megváltozásával hatott és befolyásolt olyan módon nagy tömegeket, ahogy addig korábban nem láttuk. Ez megváltozott, és az emberek elkezdték eldobni a dolgokat, ahelyett, hogy megjavítanák.
Pontosan ezen gondolkodtam, amikor végigolvastam a könyveteket, az Érdi Péterrel írott könyveteket, hogy vajon mennyire megy szembe ez a társadalmi normákkal, a jelenlegi normákkal, ami ennek a könyvnek a célja, és amiről beszéltek, hiszen ugye minden arról szól, hogy eleve úgy készülnek már használati eszközök is az autótól, a mosógépen át a ruházatig, hogy minél előbb cseréljük le. Tehát ne legyen szervíz lehetőleg. Ha van, akkor az márka szervíz legyen, hogy majd ők tudják, mit kell vele csinálni. Szóval, hogy mennyire szélmalom harcszerű ez a törekvés.
Már a javítás eszmének a terjesztése?
Igen.
Szerintem ez mindegy, hogy szélmalom jellegű vagy nem. Tehát el kell hangoznia a gondolatnak, mert valóban, amiről beszéltél, az agresszív élettartam tervezési stratégia, vagy a beépített elévülés az egy csapda. Azt a csapdát rejti magában, hogyha tönkre megy, akkor egyrészt el kell dobnom, másrészt újat kell vennem. Ezt akkor tehetem meg, hogyha nagyon sokat dolgozom azért, hogy előállítsam azt az összeget, amin megvásárolhatom, és így a fogyasztás ördögi körének rendelődik alá az embernek az élete. Márpedig, hogyha valamit megjavíthatok, és nem kell azzal töltenem az időt, hogy az újnak az előállítására megszerezzem a pénzt, akkor teljesebb lehet az élet. Másfelől pedig nem biztos, hogy minden apróság miatt azonnal a személydobbon kell végezni az eszközeinknek, vagy a ruháinknak, vagy a bútorainknak. Ezt a szemléletet is érdemes felülvizsgálni, mert így folyamatosan a cserével vagyunk elfoglalva, a kidobással és az új fogyasztással, az új szerzéssel vagyunk elfoglalva. Míg hogyha megtanulunk javítani, akkor ezzel a javítással a történet is megmarad az életünkben. Biztos nagyon sokan emlékeznek arra, hogy megmaradt a nagyszülőktől vagy szülőktől egy kedves tárgy, ami itt-ott megkopott, vagy kicsorbult, vagy elhajlott, de meg lehetett javítani, amitől nem olyan lett, mintha az eredeti lett volna, de megőrizte nem csak a funkcióját, hanem a szellemiségét is.
Én ezen gondolkodtam, hogy vajon az olvasóban mi zajlik, miközben ezt a könyvet olvassák, ami milliónyi dologról szól, az életünk milliónyi aspektusáról, de hogy ugye a restaurálás, hogyha egy épületet helyreállítanak, vagy egy szép bútort helyreállítanak, ugye az kulturális kincs, a gazdagság gondolata fűződik hozzá, de hogyha az ember valamilyen tönkrement dolgot próbál megjavítani, azért mindenkinek eszébe jut a 70-es, 80-as évek, még nagymamánk kora, amikor tényleg semmit nem lehetett kidobni. Szóval az meg a szegénységgel, nem a jóléttel függ össze. Ilyen gondolatokat például át kell állítanunk magunkban, vagy célozza a szemléletformálást is a könyvetek?
Abszolút céloz a könyvük, és mondtál egy kulcsszót, hogy tönkrement. Amit tönkrement, azt természetesen már nem lehet javítani. Ez egy nagy dilemma, akár a tárgyaknál, akár a kapcsolatoknál, hogy ápolhatom-e még azt a gimnázium általános iskolai barátságot, amivel már semmi téma nincs, és valójában unatkozunk, amikor beszélgetünk, de hát megszoktuk, hogy évtizedek óta találkozunk és beszélgetünk. Itt van egy olyan lehetőség is például, hogy az ember vár, mert néha a kapcsolatok leülnek, akár évekre is. Aztán újra nekiindulnak, virágoznak, bontakoznak, és akkor megint fürdőzhetünk benne. De van úgy, hogy valami végleg elmúlik. És minden elmúlik, a jó is és a rossz is elmúlik. Abban kell fejlődnünk, hogy felismerjük, hogy mi az, ami javítható, és mi az, amit valóban el kell dobnunk, mert úgy gondolom a 70-es, 80-as években olyan dolgok javítására is figyelmet fordítottak, amire nem lett volna szükség, mert akkor egy kis felhalmozás is volt, ha emlékszel, a lakások tele voltak zsúfolva olyan tárgyakkal, amire semmi szükség nem volt, például a kiürült flakonokkal, amik státuszszimbólumot jelentettek, mondjuk egy dezodor vagy egy sörös doboz, akkor még nem lehetett itt most dobozos sört kapni, és azzal is összefügg ez a szemléletmód, hogy nincs is annyi mindenre szükségünk, amit tárolunk, amit gyűjtünk, amit szerzünk.
És akkor érdemes azon gondolkodni inkább, hogy ezt átállítsuk, ezt a szemléletet, hogy az a gazdagság, hogyha mindig újat és újat veszek, háromszegnyi ruhám van.
Hát kezdenek már ellenhangok is hallatszani azért, amikor valaki büszke egy jól megőrzött darabjára, főleg a jó minőségű darabokat lehet évekig, évtizedekig őrizni, de a degeszre tömött három ruhásszekrény jól párhuzamba állítható azzal, hogy a nagy ruhagyártók azok több ezer tonna ruhát égetnek el évente, új és csomagolatlan ruhát, úgy értem, hogy az árcélulós eladatlan ruhát, azért, mert forgatniuk kell az eladást, és abban nagyon gyorsan jönnek az új és újabb kollekciók, ez az ultra fast fashion, ami követhetetlen, és ami bele is hajszolta az embereket, nem csak egy értelmetlen fogyasztásba, hanem azon is nehéz gondolkodni, hogy divatos-e még a blúz, amit két hónapja vettem, ezen nem kellene gondolkozni. Nem ezek az életnek a fontos dolgai.
A fenntarthatóság kérdése az egy nagyon fontos eleme a könyveteknek itt az eldobhatósággal, vagy a megjavíthatósággal kapcsolatban, ugye?
Hiszen valóban összekapcsolódik két dolog, a fenntarthatósággal és az életminőséggel. Tehát az életünk minősége jobb lesz akkor, hogyha a kapcsolataink jók, és karban tartjuk őket, vagy megjavítjuk, és csak akkor dobjuk el, hogyha valóban erre szükség van, hogyha ez már nem visszafordítható. Illetve a fenntarthatóságnál pedig az a helyzet, hogy nem halmozódnak, és nem szennyezik a környezetet a kidobott vackok, cuccok, amire semmi szükség már valójában, és nem veszik át egymástól az emberek, nem csereberélik el egymás között, bár hangsúlyozom, hogy vannak már vékony trendek, vékony társadalmi rétegekben, amelyek ezt célozzák, sajnos még nem mondhatok tömegesnek, mert a tömegekhez az a fajta marketing ér el, ami újabb és újabb fogyasztásra és eldobásra ösztönöz.
Miből adódik ez, hogy most egy ilyen eldobható társadalomról kell beszélni, és ugye azt mondjátok, hogy irányt kell váltani sürgősen?
Hát az eldobásra vagyunk kondicionálva évtizedek óta, közel 100 éve. Tehát, hogy ez egy olyan masszív üzenet a tömegtermékek gyártóitól, ami meghatározza a viselkedésünket. Elsősorban a megbecsültséget, tehát valaki úgy gondolja, hogy kínos az ő megjelenése, hanem a legújabb divat szerinti ruhadarabok vannak rajta. Egyfelől, másfelől pedig a gyorsan változó világ, ami egyébként egyre bonyolultabb, egyre összetettebb, egyre komplexebbé is válik körülöttünk, az az eszméknek, az értékrendeknek az eldobhatóságára is ösztönöz bennünket.
Milyen lehet a rendbehozott társadalom? Mert ugye a rendbehozható társadalomról írtok, hogy a felé kellene mennünk. Az milyen? Mennyiben stabilabb, vagy mennyiben erősebb?
Messzebenően hiszek abban, hogy érdemes kicsiben elkezdeni, tehát az apró dolgoknak a javításával, és hogyha ez elindul, akkor az embernek szokásává válik a javítás, és így stabilabb dolgok lesznek a környezetében, stabilabbak és tartósabbak lesznek a tárgyak, a kapcsolatok, akár a társadalmi folyamatok, reformok is. Nem kell arra gondolni, hogy egyik napról változhat a másikra valami, pusztán egy döntés miatt, és ezáltal az emberek biztosabban érezhetik magukat. Tehát a kiszámíthatóbb környezetben nem azzal kell foglalkozni, hogy mi történik majd, ha változik valami, mert ott egy kicsit mozdulatlanná válik az ember. Kevésbé lesz kreatív, mert figyelnie kell, résen kell lennie, hogy lekövesse a változásokat, és ha túl sok a változás, akkor minden figyelem és minden energia a változások figyelésére irányul. Viszont, hogyha ebből vissza tudunk venni, akkor fordíthatjuk a figyelmünket olyan dolgokra is, amelyek tartósabbak, amelyek fontosabbak az életünkben, és amelyek így visszacsatolva aztán a saját életminőségünket, hangulatunkat, közérzetünket is javíthatják, és magasabb szintre emelhetik.
Hogyan lett itt fő téma ebben a könyvben a nosztalgia? Olyan érdekes, amit egyébként magáról a nosztalgiáról megtud az ember, hogy minek tekintették ezt korábban. És akkor írtok a restoratív nosztalgiáról és a reflektív nosztalgiáról, szóval hogy az ember elképesztő dolgokat tanul ebből a könyvből azért.
Hát a nosztalgia iránya az egy kicsit más, mert ugye visszalép, hogyha az egyén életét nézem, akkor többnyire az ifjúság vagy a gyermekkor az, amiből felidézi azokat a szokásokat, színeket, felületeket, mintázatokat, amelynek az elérésével vagy a megjelenítésével a saját gyermekkora és az ifjúsága jelenik meg. Ez a klasszikus régen minden jobb volt jelmondat mögé állított múltidézés, amivel nagyon sokan úgy érzik, hogy elmondták azt, hogy mennyire rossz az, ami jelenleg van. Tehát ez egyfajta honvágy a múlt iránt. A javítás az másról szól, az a jelenben marad, és a jelenbe emeli be egyfajta folytonosságot biztosítva azokat a dolgokat, amelyek a múltban is benne voltak, és én ilyennek tartom azt is, például, hogy mondjuk egy több száz évvel ezelőtti irodalmi művet újra fordítanak a mai modern nyelvnek megfelelően, és ezzel biztosítják az újra mesélhetőséget. A szöveg nem marad távoli, poros, olyan, amit nem tudunk értelmezni. Kifejezetten mondjuk a Don Quixote-re gondolok, Cervantes Don Quixote-jára, de nagyon sok más művet is említhetnénk, hanem a megváltoztatással, ha úgy tetszik, a megjavítással, és itt nem arról van, hogy a régi fordítás rossz lett volna, hanem csak eltelt közben 100-200 év, és már másképp kell viszonyulnunk ehhez a történethez, és velünk maradhat ez a mű, és a mondandója is, nem kell kidobni például. De tudunk javítani az életünkön, a kapcsolatainkon, az életterünkön, akár a nagyobb társadalmi és globális folyamatokon is.
Nálatok olvastam a glokalizáció kifejezést, tehát hogy a helyi fölértékelődik, vagy a lokális fölértékelődik.
A lokális mindenképpen, hát a gondolkoz globálisan, cselekedj lokálisan, és a glokális az már egy régi jelszó, de érdemes újra gondolni időről időre, mert minden időszakban megvan az új értelmezése, és ez maga is egy javítás, hogyha fogok egy eszmét, akkor az újragondolással, a reargumentációval helyezem be a mai kontextusba, a mai környezetben, és igazodom hozzá, hogyha elég sok ember foglalkozik azzal, hogy a saját házatáján söprögessen, ahogy annak idején Goethe fogalmazott, hogy rendben legyen az a közeg, akár nevezzük szigetnek is, akkor ezek a szigetek összeérhetnek, és egészen nagy felületet, felszínt tölthetnek be a rendben lévő dolgok.
Ami engem meglepett, hogy a kiégésben van ebben a könyvben, mert azt gondoltam, hogy ez mondjuk a rohanó életmódunkkal igen összefüggésben van, de mondjuk az áldobható társadalommal nem annyira.
Másfelől sok mindenben ki tud az ember égni. Ki tud égni az új dolgok szerzésében. Ki tud égni abban, hogy három autóra vágyik, pedig egyszerre csak egy autóban tud ülni. Ki tud égni abban, hogy hajszol valamiféle eredményt, valamiféle sikert, és amikor elérése eltelik egy kis idő, akkor döbben rá arra, hogy nem érte meg azt, amit oda dobott érte. Tehát a kiégésnek az a kapcsolódása a javítással, hogy magunkat, a működésünket, az életünk menetét, azt, hogy mi magunk szervezzük az életünket, folyamatosan felül kell vizsgálnunk, rá kell nézni, ha úgy tetszik az általad az imént említett reflektív módon, hogy időben észrevegyük benne azokat a kisebb jeleket, amely melyek amik figyelmeztethetnek bennünket, amiket még időben könnyen ki tudunk javítani, és akkor nem kerül sor a kiégésre.
Tehát nem arról van szó, vagy nem feltétlenül arról van szó, hogy a munkában kiégés, de tulajdonképpen ennek a tüneteit is leírjátok.
Nem csak erről van szó, meg a munka fogalmát sokszor egyben mossák az alkotásnak, a hivatásnak, a küldetésnek a fogalmával, tehát szerintem nem nevezhető munkamániásnak az, aki szereti a munkáját, legyen akár képzőművész, vagy pék, vagy orvos, és fontos számára, hogy ezt a munkát ő elvégezze. A munkamániásról alkotott egy toposz már a 20. század, ez egy ilyen öltönyös, kosztümös, irodában dolgozó, menedzser típusú, profitot hajszoló ember, akinek semmi sem szent azért, hogy minél jobbak legyenek a számok, és naponta tizen sok órát dolgozik, és a hétvégén is, és hajszolja a kollégáit is, tehát van egy arhetípusa már a munkamániásnak. Megfeledkezünk arról, hogy a munka sokkal több, mint munka, viszont ma nem csak a munka az, ami a kiégést okozhatja az a rengeteg tartalom, ami elér bennünket, azokon a csatornákon, amelyeknek a száma ugyancsak megsokszorozódott az elmúlt évtizedekben, okozhatja például az élményzsúfoltság, ami körülvesz bennünket. Régen például az emberek egy helyre mentek el nyaralni a nyáron, ma végig nyaralják az emberek a nyarat különböző helyeken, mert az a társadalmi elvárás, hogy ide is el kell menni, oda is el kell menni, hogy gondoljunk arra, hogy akár csak 2-3 évtizeddel ezelőtt is maximum egy fesztivál volt egy évben, most pedig lényegében júniustól egész az ősz kezdetéig fesztiválok öltik egymást fesztiválba az ország különböző pontjain, és megjelenik a FOMO, a Fear of Missing Out jelensége, ami arról szól, hogy attól fél valaki, hogy nem jut el valahova, ahol ott kéne lennie, mert biztos vannak, akik ott vannak, és ez is egy olyan hajszoltságot jelent magyarul, a szórakozás is lehet egy faktor annak, hogy kiég az ember.
Ugye sokszor esik manapság arról, a pszichológusok beszélnek róla, hogy ennek a mai legfiatalabb generációnak muszáj a nagyszülőkről, a dédszülőkről mesélni. Az ő életükről, hogy milyen megküzdéseik voltak, hogy mit értek el, nem tudom, hogyan gondolkodtak, hogyan éreztek, mert hogy azok a gyökerek. És azon gondolkodtam, hogy a tárgyak megjavítása, vagy esetleg egy régi dolog a lakásban, ami valahonnan megmaradt, és akkor mindig kicsit megújítjuk, ennek milyen hozadéka van?
Hát, hogyha ezt közösen csinálja valaki, akkor egy csodálatos közös időtöltés, és hogyha veszünk egy konkrét tevékenységet, hogy mondjuk egy nagyszülő megtanítja stoppolni az unokáját, ami nem olyan egyszerű dolog stoppolni, mert ugye az ember betesz egy fából faragott gombát, vagy egy villanykörtét az okriba, azzal kialakítja azt a háló felületet, ahol lényegében újra szövi az eltűnt anyagrészt, és ez nem rövid idő, hogy azt kell mondanom, a nap végén, hogyha ráfordított órákat összehasonlítom egy új zokni árával, akkor nem éri meg. Viszont megtanulja az ember a javításnak a folyamatát, az eszmeiségét, és beleivódik a működésmódjába az a tudás, hogy nem dobunk el mindent, és meg tudok nézni bármit, hogy én hogyan tudom megjavítani. Hozzáteszem, hogy itt éppen a modern technológia segít nagyon sokat. Én számtalanszor fordultam már az internethez bizonyos dolgok megjavítása miatt, és mindig találtam olyan forrást, ami megmondta, hogy az adott dolgot hogyan hozhatom helyre, tehát nem úgy van, hogy feketék-fehérek a dolgok, azért ennek is megvan a saját haszna, de hogyha a generációkon keresztül adódik át a folytonossága annak, hogy nem minden dobunk el, mert amit meg lehet javítani, azt megjavítjuk, annak egy megőrző és stabilizáló funkciója is van a társadalomban.
Szvetelszky Zsuzsával beszélgettünk a Riper című Érdi Péterrel közösen írott könyvéről, amelynek bemutatója a könyvhéten a Vörösmarty téren holnap délután 16:30 lesz, utána a szerzők dedikálnak is természetesen. Ha a két interjút visszahallgatnák, akkor figyelmükbe ajánlom a Könyvben utazom podcast csatornáit, például a Spotify-on is megtalálják ezeket a beszélgetéseket. Köszönöm a figyelmet!